Elsodorsz a hírfolyam? Kíváncsi vagy, hogy melyek voltak az elmúlt napok legfontosabb környezetvédelmi hírei? Itt a Zöld Hét, a Greenfo hír háttér podcastja. Hallgasd két hetente Sarkadi Pétert és szakértő vendégeit, így nem maradsz le a zöld információkról.
Üdvözlöm hallgatóinkat! A mai hírháttér podcastunk középpontjában az életadó víz áll, lévén március 22-én ünnepeltük a víz világnapját. Ennek apropóján szót ejtünk a Velencei tó vízutánpótlásáról és a balatoni nádgyilkolásról. A Dunával kapcsolatos problémás hírek is előkerülnek, például, hogy miért gond a víz melegedése, és hogy már kimutathatók benne a mikroműanyagok mellett a szinte örök életű rákkeltő PFA vegyületek is. De nem megyünk el amellett, hogy hogyan amortizálja le az Orbán kormány rezsicsökkentése a hazai ivóvíz és csatornarendszert, és hogy a bécsi iskolásokat hogyan szoktatják át a cukros üdítőről a csapvízre. Emellett még szóba kerülnek egyéb más zöld hírek is az elmúlt időszakból. Mai vendégeim két újságíró kolléganőm, Katus Eszter az Átlátszótól, és Fazekas Pálma a Szabad Európától. Ugye lassan már közeledik a nyár, jön a nyaralás, a pihenés időszaka, és hát nyilván a Balatonra is elég sokan igyekeznek majd lemenni, feltéve, hogyha megfelelő helyet találnak a nyugodt kikapcsolódásra. És ehhez kapcsolódik egy cikk is, kicsiben mutatja örvényes példája, hogy hogyan csinálunk betonteknőt a Balatonból. Ezt a heti Világgazdaság írta a vízvilágnapja kapcsán. Örvényesről van szó, amiről annyit kell tudni, hogy ez a település, ez a Tihanyi félsziget nyugati lábánál fekszik a Sajködi öböltől nem messze, ma még egy eléggé kellemes érintetlen terület. Igaz, hogy elkészült itt egy nádkoronasétány, amiről hát őszintén szólva nem nagyon hallottunk még eddig. A lombkorona sétány az elhíresült a nyírség kapcsán, de hogy mi is ez a nádkorona sétány? Na hát akkor kezdjük talán ezzel. Katus Eszter, Átlátszó.
Gondolom a cél az lenne, mint ami eredetileg a lombkorona sétányokkal is lenne, hogy egy természetes közegben beépítenek egy olyan fa, valamilyen pallót, vagy egy ilyen hídszerűt, vagy nem is tudom minek. Hát sétányt tulajdonképpen a fáknak a lombjai közé, tehát bizonyos méter egy szint felett, ha jól tudom. Talán pont ezeknél a lombkorona sétányoknál úgy volt, hogy 2 méter fölött és 5 méter alatt kell lenniük, de hát ugye nyilván a fa törzsének, vagyis a lombjánál kéne, hogy legyenek ezek a sétányok, és akkor ott ugye az ember, hogy körbe sétál, meg tudja nézni természetet maga körül, hogy a madarak hogy röpködnek, meg nem tudom, odú, meg egyáltalán falevelek hogy néznek ugye testközelből. Hát az én feltételezésem szerint valami ilyesminek kellene lenni ennek is, csak a nádban. Tehát, hogy akkor építenek egy ilyen fapallót, ami bevezet mondjuk a víz fölé, és akkor ott meg tudom nézni a nádasba az életet, a nem tudom, madarakat, vagy belátok a vízbe a halkat. Most itt ugye pont az a probléma, hogy hát itt egy darab nád nincsen, ha jól láttam a képek alapján.
Ki kellett írteni a nádat ahhoz, hogy ezt a csodálatos...
Hát a fákat is ugye ki kellett várni.
Csodálatos nádkorona sétányt, ami legalább fél méter magas, hogyha jól olvastam, és nem volt olcsó, mert 200 millió forint fölötti uniós pénzből valósult ez meg, tehát megadták a módját, ahogy Balai Vince, a HVG újságírója ebben az említett cikkben írja, a frissen gyalult fa illata lengi be az építmény. A probléma az, hogy ki kellett írtani a nádat hozzá, meg még sok más probléma is van, ugye, mert hát nem csak nádkorona sétány épül itt, hanem csónakikötő is, és körvonalazódik egy olyan wellness beruházás örvényesen, amiről a Szabad Európa is írt egyébként többször, illetve podcastot és videóriportot is készítettünk, és ami eléggé aggasztja a helyieket, azokat is, akik nyaralni járnak oda, azokat is, akik ott laknak. Egy szerintem nagyon, nagyon érdekes és nagyon jellemző 22-es csapdája ez. Tehát nyilván a település vezetősége és a helyiek is azt szeretnék, hogyha prosperálna a település, és a turizmusból, ami a legfőbb bevételi forrás, minél több pénzt tudnának a település számára bevételhez jutni, de hát valahogy a kecskekáposzta kellene, hogy érvényesüljön is, tehát hogy a természet is megmaradjon, és ezek a beruházások is valamilyen élhető szinten megvalósuljanak. Na most ez nem megy, ez látható.
De egyébként lehet ezt jól is csinálni, nem tudom mennyire ismeritek a Tiszatavat, de hogyha valaki az M3-astól lemegy a Füzesabonynál Debrecen fele, és a 33-as úton végigmegy, ugye a 33-as út átvisz gyakorlatilag a Tiszatavon, de még a Tiszató előtti partján van Poroszló, és Poroszlón, ahol egyébként a falu közepén csináltak egy, a Nemzeti Park szerintem egy eléggé korrekt bemutatóközpontot, látogatóközpontot, édesvízi akváriummal, úgy teljesen rendben van, és ott van egy vízitanösvény, Poroszlóról külön csónakkal lehet átmenni, és az ott, hát nem tudom, egy-két-három kilométeres, ugyanilyen cölöpös, de ott normálisan lehet menni, meg ott van élet. Itt viszont Örvényesnél, amit csináltak, hát én is megnéztem a fotókat, és úgy nem értettem, hogy most akkor mi van, kivágtuk a fákat, a füzeket a parton, feltöltöttük termőtalajjal egy részét, amit bevetettek fűmaggal, és akkor az ott őshonos növény, az kész, az eltűnt.
Nekem ezekkel az a probléma, mondjuk itt nem tudom, nem feltétlenül olvastam, nem tudom, hogy mennyire olvastátok részleteiben az eredeti kiírás, tehát hogy mire lehetett támogatást kérni, mert ugye említetted is, hogy ugye EU-s forrásból valósult meg, hogy az eredeti kiírásban, mint ahogy Nyírmárton falva, hogy szóba került az előbb, na, olyan típusú lombkorona sétányban még van több. Tehát ugye ott látszódott, hogy egy sémára építették ezeket, de ott megállapította például az integritás hatóság is, hogy már a kiírással is gond volt. Tehát, hogy alapvetően szerintem már a kiírásnál arra kéne vigyázni, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Tehát, hogy elő kellene írni, vagy ha ők nem, akkor a, nem tudom, helyi építési szabályzatban, vagy a környezetvédelmi hatóság, vagy tök mindegy valaki foglalkozzon azzal, hogy egy ilyen projekt során mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit nem. Tehát ne bízzuk már rá az építetőre, hogy ő mit szeretne, meg mit álmodott meg, és hogy az jó lesz-e, hanem hogy akkor legyen leszögezve a kiírásba, hogy nem lehet telepített erdőbe lombkorona sétány, csak természetesbe, nem lehet 5 méterre a lakóházaktól, hanem 100 méterre kell lennie, tehát hogy ezeket akkor határozzuk meg. Nem tudom, hogy itt szerepelt be ilyen előtte, hogy nem lehet feltölteni, nem lehet kivágni, benne kell hagyni a nádast. Tehát hogyha ezek nem szerepeltek a kiírásba, akkor nyilván nem tudjuk számunk kérni az építetőn ezeket. Ugye kérdés, hogy ez benne volt-e?
Hát ha nem szerepelt a kiírásban valóban, és ráadásul, hogy szerepel-e a kiírásban, vagy nem. Tehát én azt érzékelem, hogy a rövidtávú hasznot, eredményt látják, azt gondolják, hogy ez szép. Feltöltötték földre, bevetették fűvel, az ott zöldel, tényleg milyen klassz, oda lehet menni, lehet rajta napozni, de azt, hogy az a nád, az miért hiányzik a tóból, amit kiírtanak, és hogy ez évekkel később, hogyan befolyásolja majd akár a turizmust, akár az ő nyaralását, aminek most nagyon örül, vagy a lakókörnyezetét, aminek most nagyon örül, azzal nem foglalkoznak. És itt azt gondolom, hogy ez a probléma, hogy nem tudatosítják eléggé az emberekben ezt. Ugye? Azt tapasztalom én magam is, ugye Balaton északi partján szoktam járni, hogy amíg nincs meg a vízparti fürdőmedencés, úszómedencés ház, vagy nincs meg a jacuzzi és pince valahol a Balaton felvidék oldalában, addig elképesztően tepper mindenki, hogy elérje ezt a célját, és abban a pillanatban, amit ez megvan, akkor előlép vad környezetvédővé. De akkor már körülöttünk mindent elpusztítottunk azért, hogy ez meglegyen, amit mi nagyon szerettünk volna.
Hát ez olyan, hogy ugye nagyon sokan kiköltöznek Budapest agglomerációjába, hogy hát kimegyünk a zöldövezetbe, és utána dőngenek, hogy hát a fenébe, hát milyen kevés zöld van, miközben ugye nekik is köszönhető, hogy folyamatosan csökken a zöld aránya, tehát ez egy sziszifuszi dolog, de mondjuk ilyen típusú hírek végül is, hogy értják a nádat, meg beépítik, meg lebetonozzák. Hát jószerűen már lassan heti rendszerességgel jönnek, és már nem lépik át az ingör küszöböt.
Azt is gondolom, meg azt is gondolom, hogy nem igazán tudják az emberek, hogy miről van szó. Tehát ebben a cikkben is, aminek kapcsán mi most elkezdtünk beszélgetni, vagy a hír kapcsán, nagyon sok szakember, nem csak lelkes környezetvédő, hanem tényleg ezzel a területtel foglalkozó szakember megszólal, köztük például a Padisák Judit, aki limnológus, és azt gondolom, hogy a természetes vizekről kevesen tudnak olyan sokat, mint amennyit ő tud, és nagyon érthetően elmagyarázza, hogy ez miért probléma, hogy miért tartunk ott, hogy például halakat kell telepíteni a Balatonba. Az egyik oka például az, hogy azokat a helyeket, ahol leteszik az ikrát, ugye, azokat kiírtjuk itt a nádasok közét. Miért van az algásodás? Ez is például annak is köszönhető. Vagy körbejárta a sajtót, ez most egy kicsit csapongók, de körbejárta a sajtót a felvétel, amit egy ilyen fapados légitársaságnak a pilótája készített az éjszakai Balatonról, és csodálatos, de az is látszik rajta, hogy gyakorlatilag körben van építve.
És ugye az a legnagyobb gond, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Limnológiai Kutatóintézete, most nem tudom éppen, hogy hívják, ott azért a kutatók évtizedek óta folyamatosan nézik a Balatont, és hát már régóta mindig elmondják, hogy milyen problémák lesznek, hogyha mi kinyírjuk a nádat. És az ökológusokra, hidrológusokra, ezekre a szakemberekre soha nem hallgat senki, jön egy beruházó, és akkor azt mondja, hogy hát akkor mi beépítjük, mert hogy ugye az a státuszszimbólum most, hogy az a NER lovag, akinek nincsen a Tihanyi félszigeten valamilyen kecója, hát az nem is közénk tartozik.
Tehát, hát hova tovább megjelenhet olyan ingatlan hirdetés, azt nem tudom, hogy
olvastátok-e
akkoriban,
hogy igény szerint
kiírhatónáddal. Igen. Igen, erről egy korábbi zöld hétben beszélgettünk, de annyi a mentségére legyen mondva talán a kormányhivatalnak, hogy egyből léptek utána, de ez egy nonsense, hogy egy ilyen megjelenhet.
Egyáltalán valakinek a gondolatai között felmerül egy ilyen lehetőség.
Hát ugye most áll a balhé ott a Tihanyi félszigetnek, igen, a keleti oldalán, ez mi ez, Kenderföldeknek nevezett területen, igen, ahova talán a Csányi, vagy nem tudom, valamelyik másik ilyen ingatlan mogul konzorcium akar egy nagy lakóparkot építeni. És akkor oké, oda megyünk, és mi lesz? Tehát én azon, igen, döbbentem meg, és képettem el, hogy annak idején mi a Magyar Rádió szép laki üdülőjébe jártunk. És akkor még ott az ezüstpart, az egy normális hely volt. És nagyon sok év kihagyással tavaly csak úgy bekanyarodtam, arra jártam, mondom, megnézem, hogy mi van. És nem ismertem rá. 10 emeletes, mint egy panel lakótelep, gyakorlatilag a parton, kiírtva minden, és akkor az ember feszott mondjuk, nem tudom, és 1,5 millió forintos négyzetméter áron egy panel lakást a 8. emeleten, és akkor most lemegyek, az a nyaralásom, hogy a tehát, hogy teljes félreértésben vannak itt szerintem sokan.
Szerintem itt az lenne az érdekes, hogy akkor döntsük már, hogy a Balaton az kié. Tehát, hogy mindenki a Balaton, az állami a Balaton, az embereké, a magyar embereké, a külföldi turistáké, a magyar turistáké, a helyi önkormányzatoké, az ott élőké, a nyaralóké, akik odaépítkeznek, akik oda mennek, a beruházóké, vagy egyes, nem tudom, gazdasági szereplőké. Mert hogy ugye ebbe kéne valamire jussunk, valamilyen egészséges megoldásra, mert hogyha elzárunk mindent, és beépítünk mindent, és nem hagyunk, ugye volt ez a kép még az óriás plakát kiállításon, az arc kiállításon is ugye megjelent a Balaton szelet, amíg tehát, hogy ennyi maradt az embernek, ez az 1-2 méter, ahol bárki bemehetett a Balatonba, tehát hogy egyrészt elvették az emberektől ezt, ugye nagyon sok helyen. Mert már hány nyár óta ezen megy a vita.
Gyakorlatilag jó szerintem már nincs is szabad strand.
Hogy nem lehet le. Hát még a déli parton.
Ingyenes szabad strand.
Déli parton meg azért viszonylag több van, mint az északin, ott szinte teljesen be van már.
De hogy miért nem szempont a közjó? Tehát vannak választott döntéshozóink, akik elfelejtették ezt.
Jó, de azért menjünk vissza egy kicsit szerintem az időben, mondjuk a Kádár korszakban, mert ugye ott jött az, hogy hát akkor a dolgozóknak majd felparcellázunk, nem csak a Balatont, a egyéb más helyeken is, és akkor mindenkinek a hétvégi telke az levisz a Balatonhoz. Miért nem lehetett, vagy kellett volna akkor azt mondani, ami például Horvátországban is van, hogy tilos a tengerpartig építkezni, nem tudom, van egy sáv, ami köz terület, az csó. Utána oké, tiéd a telek, ott van a ízét, de az a nem tudom én 10-20 méter.
Mert a magyaroknak ez a mániája, ez a saját tulajdon. A házaknál, lakásoknál is ugyanez van. Nem szerintem ugyanez igaz erre is, hogy legyen egy saját valamit, mert abból nem tudnak kirakni, az a tiéd, és akkor lemehet, és akkor ott van a Balatonod.
Hát és egyébként szerintem nem is kell Horvátországig menni, mert a Tiszató arra is jó példa, hogy ott azért a település vezetői, meg a környezetvédők, meg az ott élők meg tudtak állapodni abban, hogy nem lehet beépíteni. Tehát nagyon kevés olyan rész van, ahol valóban valakinek valami vízparti cucca van, akár mekkora mértékben. Tehát nincs. Az, oda mindenki le tud menni, tud fürdeni, tud horgászni, megvannak a szabályok nyilván. Jó, az is hozzátartozik, hogy ez nem egy természetes víz, ugye ez egy víztározó, a Tiszató, amiről víztározó rendszer, de hát akkor is most már úgy funkcionál, mint bármelyik más nagy tavunk.
És akkor ugye Balatonnál még azt még, meg hát az összes tónál, arról még nem is beszéltünk, hogy a természetet károsított, tehát hogy még csak odajutottunk el, hogy mi nem tudunk, ugye, hogy a cikkbe is szerepel, majd nem olyan lesz a nyaralás a Balatonnál, hogy megszoktuk, meg nem tudom, de hát ez szerintem egy másodlagos szempont, de nyilván az az elsődleges, hogy ökológiai katasztrófát ne okozzunk, meg a Balaton víze, meg a benne élő állatok, azok megmaradjanak, meg növények. De hát ugye ezt sem sikerül még nagyon abszolválnunk, mert ahogy említetted is, hogy a halak is elpusztulnak, meg nem tudják.
Igen, igen, igen.
Egyébként millió kérdést tett fel, vagy sok minden témával még foglalkozik ez a cikk, úgyhogy aki számítógép mellett van, és úgy hallgatja most ezt a podcastot, ajánlom, hogy menjen fel a kapcsolódó cikkünkre, ott van minden egyes megbeszélendő cikknek az URL-je, és onnan elérheti például egy kattintással a HVG-nek például ezt a cikkét, és megnézheti ezt a tényleg nonsense dolgot. De most lépjünk, maradjunk még a tavaknál, a Velencei tóhoz ugorjunk át, ami hát bizonyos szempontból már sokkal rosszabb állapotban van, mint a Balaton, mert már nagyon beépítették, meg jóval kisebb, és ezért a ingadozó vízszint az sokkal nagyobb problémákat okoz, hát ezt láttuk itt az elmúlt években. És most ugye bedobtak egy ilyen kormányzati gyönyörű szép hírt, hogy újabb, ezúttal 2,5 millió köbméternyi víz kerül a Velencei tóba. Az elképzelés az, hogy a zámói víztározót néhány hét alatt teljesen átvezetik a Velencei tóba, ezután akár 11 cm emelkedik annak vízszintje, ezt közölte ugye Molnár Krisztián, ő a Fejérvár megyei közgyűlésnek az elnöke. Hát hurrá, szép és jó. Hát nem tudom, hogy ez a 11 cm az mennyit oszt vagy szoroz a Velencei tó szempontjából, de hát ugye ez már ilyen régóta tartó ígérgetés, cunami, hogy hát akkor mi majd a pátkai meg a zámói tározóból majd feltöltjük. Igen ám, de aztán azt mondták a szakemberek, hogy az édes kevés. Pluszban én meg egy másik cikket még hadd említsek ehhez, az mondjuk a zámói tározóról szól, mert hogy ott meg iszonyatos halpusztulások vannak a vízhiány miatt. Szóval, hogy megint csak így bedobtak valamit, ami jól hangzik, eladható szalagcím, és ennyi.
De szerintem odáig is érdemes itt visszamenni, mert azért, hogyha 160 cm magas lesz a vízszint a Velencei tóba, az nem olyan nagyon rossz, de az sem volt olyan nagyon rossz sok szempontból, és erről is mondjuk egy szakember, mondjuk egy limnológus tud beszélni, hogy annak is megvolt a funkciója, amikor alacsony volt a Velencei tónak a vize, és az nem is volt mindig baj, és nem is mindig baj, hogyha egy tónak, hogy a Balatonnál sem baj, hogyha néha alacsony a vize, hiszen éppen a NAD megújulásához ez az alacsony viszint szükséges. Az viszont bűncselekmény, hogy körbe betonozzák a Velencei tó szélét, de most itt a tározókra akartam csak mondani, hogy azt érdemes lenne megnézni, hogy ez a két tározó, ez miért lett létrehozva. Hát ez éppen a Velencei tó vízutánpótlásának a biztosítására lett létrehozva. Most az, hogy ezt itt horgásztavakká minősítették, és megengedték, hogy úgy funkcionálják, és teleszórták csalival és mindenféle cuccal, és nem kotorták, és nem tisztították, olyannyira hagyva elkoszolódni, hogy amikor szükség lett volna arra, hogy a Velencei tónak a vízszintjét, amelyik nem lehetett vízminőség.
Igen, akkor azt mondta a víz, úgyhogy ne, nem nagyobb gondot okozunk.
Hát ez mindennek a teteje.
És hát ugye azért mondjuk még egy ilyen durva adat, hogy miközben a kormány nem sajnált 14 milliárd forintot a tó körbebetonozására, további több mint 40 milliárdot az északi parti kajakkenu centrum felépítésére, a tó vízutánpótlására nem kíván forrást biztosítani.
Mi ugye akkor voltunk kint, amikor elkezdték, a kolléganőm kiment, ezt levideózták, hogy hogy néz ki ott a kajakkenu központnak, ugye
ez
a területét készítették.
Kovács-Katalin.
Igen, ez a kajakkenu központ, igen. És hát ugye kivágták nagy területen a fákat szokás szerint, az most már az elmúlt években megszokott, hogy bármit csinálunk, mindig mindent kivágunk, és akkor egy ilyen giganagy létesítmény épül, amit egyébként tavaly még meg is drágult, még pár milliót, pár milliárdot még rádobtak, mert valami ellenáramoltató medence is kell még vele. De hogy én elképzeltem, hogy tök jó lesz majd, amikor próbálnak rendes vizen kajakozni, meg kerúzni, nem pedig benne a medencébe, csak nem lesz víz.
Hát de kerekeket szerelünk a kenukra.
Nagyon jók ezek a fejlesztések, biztos kell a társadalmi, nem tudom, nem öntudatnak.
Ó, hát a sportolók nagyon keményen és hevesen kiálltak mellette, ami persze természetes az ő részükről. Igen. Na, de ha nem lesz víz, akkor... Meg nekem azt mondták ilyen kajakos emberkék, hogy ott viszonylag gyakori az erős északi szél, tehát hogy ez még ilyen szempontból sem egy szerencsés hely.
Hát ha abban olyan körülmények között is tudnak jól kajakozni, meg kenúzni, akkor utána hát, szóval,
a versenyeken van. A magyar versenyző ellenszélben megedződik.
Igen,
egyébként ez nem az a terület, ami nyilván emlékeztek rá. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még a Gyurcsány kormány volt hatalmon, ők valami külföldi befektetőknek meg akarták engedni egy kaszinó központot, igen,
vagy sokorom,
mit csináljanak, akkor a Fidesz iszonyúan telt szájjal fröcsögött ellene, na most átváltoznak.
Én a civil kurázsinak a hangját tartom itt a Velencei tónál, és egy picit halknak, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy 3 hónappal mondjuk az önkormányzati választások előtt azért ez a vízszintemelkedés, ez egy elég jó hangulatjavító intézkedés, de hogy vajon az elmúlt éveket elfelejtik-e, vagy évtizedeket, és jelzik-e majd esetleg a szavazófülkében, hogy mit gondolnak arról, ami a Velencei tónál történik?
Hát ez meg kiderül június 9-én.
A kolléganőm Boldán Zsuzsa, ő írt 2021-ben, amikor ugye ez a nagy halpusztulás volt, meg ugye nagyon alacsony volt a vízszint, egy cikket a Velencei tóról, és hogy akkor ugye a szakértő megmondta, hogy ez inkább már pocsolya abban az esetben nem élővíz, miközben ugye hangoztatták kormányzati szinten, hogy minden szép, minden jó, meg a vízminőség nagyszerű, nyugodtan lehet benne fürdeni, de hát közben meg a mérési adatokat azokat elfelejtették közzétenni, és egyébként ez általában így nálunk jellemző, és majd még szerintem ez elő fog kerülni ma a beszélgetés során, hogy hogyan áll hozzá a kormány, meg a hatóságok ezekhez a természetkárosító folyamatokhoz, mert nem azzal az attitűddel, amivel szerintem kéne.
Hát ez a majdnem mindjárt előkerül, akkor ez most mindjárt előkerül, mert hogy akkor váltsunk az állóvizekből, menjünk át a folyóvizekbe. Felmelegedő Duna, klímaváltozás, kagylópusztulás és lecsavart erőmű. Ugye ez a ti, tehát az átlátszónak szintén a vízvilágnapjához kapcsolódó híre. Hát az szerintem olyan sok embert nem lep meg, hogy melegedik a Duna. Legalábbis az újságolvasókat, hiszen ti már ezzel Paks környékén, hogy ugye az erőmű hűtő vize oda jön vissza, már évekkel ezelőtt foglalkoztatok, mértetek, és mindig kiderült, hogy hát éppen csak a, hogy is mondjam, csak a sumákolás határán van az erőmű, hogy hány fokos vizet engednek vissza.
Hát ő mindig pont ugye 30 lenne, amit ugye elvileg nem haladhatna, nekik mindig pont 29,5, meg nem tudom.
Tehát, mert csak 30-ig mér a
hőmérőjük. Not great, not terrible. Szóval. Igen, ezt már tudjuk, hogy meddig mér. De ugye hát az van, mi ugye többször, és most már kétszer én is voltam pont mérni Fülöp Orsó kolléganőmmel, hogy ugye megvan, hogy milyen szakaszon kell mérni, gyanom, hogy egy ilyen csóva. Végülis a Dunába, keresztbe, ha így tudom jobban magyarázni, hogy ott bármelyik ponton, hogyha mérjük, nem haladhatná meg a 30 fokot. Na most bent, ahol ugye a fősodor van, ott nyilván nem lesz 30 fokos a víz, de már ott is viszonylag magas mértékeket, tehát ilyen 26-okat szoktunk mérni, 26 fokokat. De mi ugye meg szoktuk mérni a két szélén is, illetve ahol ugye sekély a víz, illetve mi vissza szoktunk menni többször egy nap, tehát megmérjük, amikor odaérünk, akkor dél körül, meg délután ugye vége fél, és ugye elvileg nem reggel nyilván a legmelegebb a víz hőmérséklet, hanem ugye délután. Na most pedig akárhányszor ott voltunk, a paksi mérések azok mindig dél környékén zajlanak legkésőbb, tehát addigra nagyjából egy dél körül visszaér az a mérőcsónak, amivel szoktunk találkozni, tehát mi azt nem tudjuk, hogy ők délután mérnének-e, azt még nem tapasztaltunk, illetve az sem, mivel ugye le van írva, hogy ők hol, meg mikor mérnek, hogy a két szélén ők nem szoktak mérni. Tehát se keleti-nyugati, tehát hogy az egyik felén sem a Dunának, és ott mi viszont a szélén, ahol sekély a víz, mindig mértünk 30 fokot. Na most, hogyha átlagolsz ezekből, tehát ha még meg is mérik, akkor lehet, hogy átlagban az jön ki, hogy pont 30 alatt van, de egyetlen pontján sem lehetne 30. Tehát hogyha ezt nézzük, akkor a mi mérésünk, ha megfelel, nyilván nincsenek olyan hitelesített eszközeink, mint nekik, de hogyha eléri 30 fokot, akkor nyilván ott már problémák vannak. Próbáltunk már ugye megtudni egy csomó részletet, kikértünk meg közadott igénésben a paksi erőműtől. Ugye most nyáron például felfedeztünk bójákat, amiket eddig nem láttunk, amikor ugye felmelegedett nagyon a Dunának a víz, hogy az erőműt vissza is kellett venni. És hát ezek a ilyen jeladós bóják voltak, kinültek két csónak volt még oda kikötve, meg ilyen felszerelk, ilyen laptoppal, meg nem tudom, eszközökkel felszerelkezett fiatalok voltak ott. És akkor így odamentünk, hogy hát ne haragudjatok, de Zini, nem szólaltak meg? Akkor megpróbáltam velük, mert angolul, nem mondom, lehet, hogy nem magyarok. Semmit, tehát nem válaszoltak semmit. Utána oda küldtem a többieket, hogy próbáljátok meg, nekik annyit sikerült kideríteni, magyarok, de nem fognak mondani nekünk semmit. Fél év alatt nem tudtuk kideríteni, hogy mit csináltak ott, mit mértek ezekkel, semmit. Semmire nem.
És kik mérnek ott, a vízügy vagy paks?
Nem tudjuk. Mindenkit végigkérdeztünk, az erőművet, a még horgásztársaságokat is, mindenkit. Hát nyilván a felelem, tehát hogy például a Paks városa nem válaszolt, az erőmű nem válaszolt, tehát hogy végigkérdeztünk mindenkit, senki nem válaszolt. Senki, senki nem tudja, hogy mi az, miért vannak ott. Aki válaszolt, az nem tudta, hogy micsoda. Most ugye legutóbb volt erről egy, kiraktuk ugye a nyári videót, hogy hát voltunk ott, és próbáltuk kideríteni, ez micsoda, meg mit mérnek. Volt ebből egy parlamenti kérdés, és akkor az a válasz jött rá, hogy nem a vízhőmérséklet mérése kapcsán vannak ott nagyjából, tehát így körbe volt kicsit így fogalmazva a dolog, körbe volt írva, tehát nem volt egyértelmű, hogy pontosan mi kiraktak, és mi annyi, hogy elvileg az erőművé. Úgyhogy most beadtuk megint egy közadatigénylést, hogy megtudjuk, hogy akkor amit ott mértek, tök mindegy, mit mértek, de hogy mondják már meg, hogy kiraktad, a miért raktad, és mit mérnek ezek a bólyák. Hát letelt természetesen a határidő, semmit nem reagál továbbra sem az erőmű.
Lehet, hogy valami bőrbe varrott titkos
ügynököket
kerestek pár évtized késéssel?
Fogalmam sincs.
Két adatot hadd idézzek ebből a cikketekből. A magyar vízügyi hatóságoktól kapott adatok szerint 1965-ben a Duna éves átlaghőmérséklete Budapesten 10,2 Celsius fok, Pakson 9,9 Celsius fok volt, 22-ben azonban mindkét településen 3,5 fokkal volt magasabb az éves átlaghőmérséklet. Hát azért ez eléggé durva emelkedés. És a másik, a Paksi atomerőmű másodpercenként 100 köbméter vizet szív be a Dunából, másodpercenként. Ami egy nap alatt 8,6 millió köbméter vizet jelent, ezzel nagyjából 3456 darab 50 méteres versenymedencét lehet megtölteni minden egyes nap. Ugye bejön a hűvösebb víz, hűti az erőművet, visszamegy a melegebb víz, ami elméletileg ugye 30 fokot nem érheti el. Na most mi van akkor, ha mondjuk 31 fok? Akkor le kellene csökkenteni, mert ugye leállítani az így nem lehet egyik percről a másikra, de mondjuk le kellene csökkenteni az erőmű teljesítményét, amelyik azért a magyar villamos energiatermelés 42%-a.
Igen, hát ugye nem véletlen, hogy vissza szokták ilyenkor venni, tehát amikor közelítünk már a 30 fokhoz, vagy akkor a hőmérséklet, akkor ugye visszaállítják az erőművet. Tehát igen, ez amiatt van. Próbáltuk egyébként kideríteni tavaly, hogy miért pont a 30 fok van meghatározva, mert ugye nem mindenhol a 30 fok, valahol már kevesebb, tehát valahol 29, meg 28 fokra van elvileg szabályozott, tehát már a 30 is úgy soknak tűnik. De nem nagyon kaptunk erre választ, hogy miért pont a 30 fok a határ. Ugye ott ugye egyrészt, tehát a csóvába biztos, tehát hogy ahogy kijön rögtön a víz, az ott melegebb. Tehát az meghaladja bőven a 30 fokot, csak ugye lejjebb nem lehet már 30 fokos, tehát az biztos meghaladja, illetve megvan, hogy amikor mondjuk télen nyilván nem olyan meleg a Duna, akkor meg megvan, hogy milyen fok különbség lehet a kiengedett víz és a beérkező víz, vagy hát a kinti víz között. Azt megmértük tavaly, de az rendben volt, tehát hogy ott nem volt meg az a, tehát hogy nem érte el a határértéket, viszont nyáron. Nem biztos, hogy volt már 30 fok.
De arról is írtok ugyanebben a cikkben, hogy van, ahol például ebből, ezt azért mondom, mert az is látszik belőle, hogy azért ez egy nagyon komoly műszaki feladvány, ezt mondjuk ilyen üzemekben megoldani. Tehát nyilván, hogyha tehetnék, megtennék, mert nekik sem jó, hogy minél melegebb víz áramlik be, és annak a hűtő hatásfoka rossz. De például azt hiszem, azt írjátok, hogy Ausztriában talán épp most igénylik, hogy 30, vagy kérvényezik, hogy 35 fok legyen ez a standard, ami a maximumot jelenti. És arról is írtok, hogy van bizonyos hőterhelési büntetés, tehát hogyha túl lépnek ezen, akkor büntetést kell fizetni. Ennek a nagyságrendje mi?
Ezt ugye nem tudjuk, mert nálam is léptük át, úgyhogy nem tudom, mi történne. Az eddigi tapasztalataink alapján azt, hogy valójában hány fokot mérnek az erőműbe, ezt nem ellenőrzi senki. Tehát a kormányhivatal hivatott, Baranya megyei, Vármegyei kormányhivatalnak kellene ellenőrizni, viszont ők csak annyiban ellenőrzik, hogy megkapják ezeket az adatokat, köszönjük, meg volt mindig a mérés, és akkor jók vagyunk, nem érte 30 fokot. Tehát senki nem megy oda, mint mi, leellenőrizni egy hőmérővel, hogy tényleg annyi fokos-e a víz. Tehát a kijövő, de még egyszer mondom, tehát, hogy ahol kijön a meleg víz, az ott mindig több, mint 30. Ja. Tehát, hogy megvan az a szelvény, ahol nem lehet már. Tehát, hogy ugye lejjebb megy, és ahol elkeveredik a Dunával.
Hát, ugye 500 méter, ugye? Azt hiszem a kifolyástól.
Igen, igen.
Hát, tehát, hogy onnan, ott,
így van. Tehát, hogy annál, tehát ott már nem lehet 30 fokos a víz, de hát mondom, ezt még elvileg még soha nem értük el 30 fokot, úgyhogy ha egyszer véletlenül megtörténne, nem tudom, mi történt.
Ugye itt azért igazándiból az a nagy dilemma, vagy az a nagy kérdés, hogyha nehogy Isten valamikor beindul Paks 2, ami ugye egy ugyanekkora teljesítményű két blokk, és annak is ugyanúgy szüksége van a Dunára, mint hűtővízre, akkor mondjuk egy szárazabb, forróbb, aszályosabb augusztusba, amíg együtt fut a kettő erőmű, akkor mi lesz? 60 fok? Bár nem matematikailag adódik össze, de hogy erre már most felhívták a figyelmet, hogy hát ezzel már pedig egyre nagyobb valószínűség szerint szembesülni fogunk, mert a klímaváltozás miatt kiszámíthatatlanabb az időjárás, és akkor viszont bele kell tervezni még két darab hűtőtornyot, ami alaphangon ilyen 500 milliárd vagy mennyi egy, tehát valami nagyon brutális összeg. Ez az, amit egyébként, hogyha valaki megy Miskolcra, akkor a Gyöngyös-Visontai hőerőműnél balra az autópályáról, Gyöngyös után látja ezeket a alacsony kis tömzsi tornyokat, amikből mondjuk nem füst jön ki, hanem gőz. Tehát azért ezt tisztázzuk, hogy csak a gőz jön ki, kicsapódik. De hogy ott hűtik le gyakorlatilag az erőműnek, mert hogy ott nincs folyó. Tehát, hogy ilyen Heller forgóféle hűtő berende tornyot kell akkor Paksra is építeni. Ami nincs benne a mostani, nem fene tudja már, hol tartunk összegben.
Igazából azt sem tudjuk, hogy pontosan mi van benne, mert ugye minden tudjuk, mert minden titkosítva van. Úgyhogy.
A megvalósulás pedig már Szijjártó Péter mást kommunikál. A közösségi oldalán szerintem a távoli homályba vész.
Nem, egyébként épületek már vannak.
Na jó, maradjunk még a Dunánál, mert számomra legalább ennyire, ha ennél nem veszélyesebb vagy negatívabb hír, szintén a tiétek. Már a Dunában is kimutathatók a káros és nagyon sokára lebomló PFA vegyületek, amikről valószínűleg így senki nem nagyon hallott, hogy mi a túró az a PFA, úgyhogy súgok. A PFA-k egyszerre víz és zsír taszító, továbbá nagyon tartós vegyületek, éppen ezért rendkívül praktikusak. A hétköznapi termékekben például vízálló sminkek, tehát ezeken kívül ipari folyamatokban többek között tömítésre, félvezetők gyártásánál, orvosi berendezéseknél is használják őket, könnyen szétterjednek a vízben és a talajban, már vadon élő állatokban és halakban is jelentős mennyiségben kimutatták őket, egészen az északi sarkvidékig, élő szervezetekbe kerülve ezek az anyagok lerakódnak, ami hosszú távon rákos megbetegedésekhez vezethet, károsíthatja a veséket, vagy növelheti a vetélés kockázatát, és hát mindenhol ott vannak. És ezt megint csak a ti újságíróitok meg, azt hiszem az osztrák kollégákkal együtt mentek végig a Dunának 2800 valahány kilométeren.
Igen, ez főképp az osztrák kollégáknak az érdeme, ez az anyag, meg hogy ez kiderült, meg lett vizsgálva, mert hogy ahogy ugye szóba került a hatóságoknak a hozzáállása, hát nálunk ilyeneket nem fognak mondani, meg elismerni, meg reklámozni, hogy hopp, ilyen problémák vannak errefelé, biztos, hogy vannak adataink, biztos, hogy a mi szakértőink, mérnökeink is ezzel tisztában vannak, meg tudják, meg mérik, de hogy én nem nagyon hallottam eddig még erről a magyar sajtóban. És ahogy itt ugye egy cikkben is szerepel, hogy rengetegen nyilatkoznak, nekik elmondják az osztrákok, hogy hát mi ezzel a probléma, szépen elmagyarázzák, hogy miért ártalmas, hol van jelen, mit lehetne ezzel kezdeni, miért kéne leállni erről, miért nem lehet, miért nehéz, mivel kéne kiváltani, ha kiváltani lehet egyáltalán, példákat hoznák, hogy külföldön hogy megy. Most el tudjátok képzelni, hogy nálunk egy ilyen típusú párbeszéd kialakul, hogy itt szakértők szabadon nyilatkoznak, meg tisztviselők, meg nem tudom mi, felteszünk okos kérdéseket, ők okosokat mondanak, és a végén az lesz, hogy egyébként oké, tényleg van egy probléma, de hogy próbáljunk vele valamit kezdeni, hogy nálunk Magyarországon bármivel kapcsolatban ilyen működhet, vagy hát látok erre bármilyen?
Ugye a debreceni vízügyes, akit egyből kirúgtak, amikor nem merte kérdőjelezni, hogy itt az akkumulátorgyára kapcsolatban ezt ne gondolt. Pálma?
Én is tényleg csak azt tudom mondani, mint Eszter, úgy gondolom, hogy fényévekre vagyunk tőle. Persze, szabadon elmondhatják a szakértők a véleményüket, vannak adatok, amiket tudnak elemezni. A kérdés az, hogy mennyire hallgatnak rá, valószínűleg nem nagyon.
Hát ahogy láttuk, ugye a beszélgetés elején beszéltünk, hogy hiába mondják, hogy nádas, ha hó, igazából senkit nem érdekel, mennyire írtják tovább, tehát hogy hiába tudjuk, hogy nem jó vagy rossz. De hogy tényleg az, hogy nálunk még a diskurzus is hiányzik róla, tehát nem csak az, hogy kezeljük-e a problémát, nem is tudom, hogy mi kezeljük-e, vagy tudunk ezzel valamit egyáltalán kezdeni, hát nyilván nem. Tehát, hogy mire cseréljük le, és mindig eszembe jut, hogy az a megdöbbentő mondat, én már nem tudom, hol hangzott el, hogy a legelső műanyag zacskó, amit legyártottak, az még mindig velünk van. És hogy azóta már mennyit legyártottak, mert hogy nem bomlik le. Ezek ugyanolyan anyagok, hogy tök jó, pont az bennük a jó, hogy strapabírók meg ellenállók, csak hát ez a hátrány is, mert a világ, ezek nem bomlanak le soha.
Csak ugye az a gáz, hogy egy műanyagot látsz mondjuk az erdőben, a folyóparton, és össze tudod szedni jobb esetben.
Hát sokan nem megy.
Ezek viszont csak nagyon pici koncentrációban, de szinte már mindenhol ott vannak. Én arra emlékszem, hogy talán ilyen PFA-kat mértek Németországban férfiak vizeletébe, sörivó férfiak vizeletébe, és 10-ből 9-ben ott volt. Tehát, hogy még egy sörgyártási technológián a jó minőségű vízzel is bejut a szervezetbe.
A megdöbbentő volt a cikketekben számomra az ugye szintén Bajorország, hogy ott volt olyan település egy folyó mentén, ahol a véradók vérét nem lehetett emiatt felhasználni. Aztán van egy antwerpeni történet, ugye ott a gyümölcsből nem lehetett tenni. Tehát ugye ez itt van, nem arról van szó, hogy egyszer majd valamikor találkozunk, hanem már itt van, nem is tudjuk, hogy milyen mértékben. És hát éppen az egyik német tudós vagy osztrák tudós fogalmaz úgy, hogy az emberiség legveszélyesebb anyagairól van szó szerintem most.
Hát egyébként nem kell olyan messzire menni, bár az mondjuk nem PFA, hanem emlékezzünk vissza sok-sok évvel ezelőtt Nagy Tétényben a metallokémiás balhé, hogy ott a kiskertek talaja volt tele nehéz fémekkel, és ott is ugye az volt, hogy a helyi tiszti orvos meg a Zöldjövő Környezetvédelmi Egyesület, és ezért fontosabb, hogy a civilek azt mondták, hogy nehogy már megegyétek a kertetekbe gyümölcsöt, meg zöldséget, mert tele van nehéz fémmel.
Nem tudom, mennyire rémlik nektek a budapesti vegyi művek vállalat csodálatos.
Illatos út.
A hagyatéka, na, illatos út az egyik, de ott legalább történt valami, viszont ugye nálunk Baranyában, Garé település környékén, meg ugye ez, hát, mint kiderült, ugye elásták a hordókat, ugye bekerült a vegyszer a talajba, talajvízbe, és akkor egyszer kiásták, ugye ezeket a hordókat elvitték, bár állítólag beledobták a tengerbe, szóval szuper megoldást sikerült találni. De hogy hát ott maradt azért a talaj, meg a szennyezett talajvíz, úgyhogy a Greenpeace megmérte azóta, és ott szépen a mérgező anyagok ott el vannak a talajvízbe, ugye mi voltunk riportozni 1-2 éve, és akkor ott elmondták a helyiek, hogy ha több vathús van a hűtőbe, akkor vegyszerszaga van a hűtőnek, és nem is nagyon akarnak belőle, meg tudnak bevenni, mert hogy... És hát abban a térségben a rákos megbetegedéseknek a száma szignifikánsan eltér az átlagtól, meg a többi területtől. De hogy valamiért mégsem tudunk erre valahogy pénzt szánni kormányzatilag, annyit válaszoltak, hogy hát egyszer ott már ott lett kármentesítés, aztán ennyi. Csak ugye az a baj, hogy még mindig már több mint 14 vagy hány éve tart a felszámolása a vegyi műveknek. Magyarán szólva, hogy az nem az állami az a tulajdon ott, nem az ő területük, ezért azt mondják, hogy hát akkor moson kezeim, én itt nem tudok mit csinálni, ez a vegyi műveknek a dolga lenne, de az egy nem létező cég már több évtized, vagy hát már nem tudom, tényleg már biztos 14 évnél már túl vagyunk jóval. Tehát, hogy mit gondolnak, hogy majd azt kifogja? Tehát, hogy soha nem számolják föl, soha nem lesz vége, soha nem történik semmi, és ott vannak az emberek, ott élnek mellette, meg ott, hát ott van x méterre a kukorica, amikor ott voltunk, meg nem tudom, meg a napraforgó, meg a búza, meg nem tudom, hogy micsoda.
Csak zárójelben annyit hadd tegyek hozzá, hogy a budapesti vegyi műveknek ez a másik ilyen neuralgikus pontja, ez a Soroksári úton, a illatos úti lerakata, ahonnan valóban elvitték a látható, meg félig meddig felszínen félpincékbe rothadó vegyi anyagokat, na de ott több méter mélységben tocsog ez a köves rész, és gyakorlatilag ez a Soroksári Dunaággal folyamatosan összeköttetésben van a talajvíz szintjén, tehát szép lassan, de biztosan megy a Soroksári Dunaág felé ez a méreg, trutymó koktél, ami hát belátható időn belül, az bizony elő fog jönni.
Az a baj ezekkel, hogy kármentesítésre lett volna, meg volt is pályázat, tehát uniós forrás, és abból rengeteg reptérnek, meg egy katonai bázisnek a területét meg tudták tisztítani, vagy hát még folyamatban hát van.
A volt szovjet területeket.
De mivel itt ugye nem az államé, meg nem a helyieké, meg senki, ezért nincs, aki erre pályázott volna, pedig abból nyilván meg lehetett volna ezt a területet is.
Na azért akkor ehhez még egy adalék. Szentendrén, hogyha valaki megy Budapestről Szentendrére, jobbra van a város peremén határában egy a volt szovjet katonai, azt hiszem a szovjet katonai terület, ahol megint csak irdatlan mennyiségű kerozin meg egyéb olaj szennyeződés van a talajban, amit meg kéne tisztítani, mert gyakorlatilag onnan bemegy a budapesti ivóvízbázisba, a dunaparti területekre, ott is megy a nagy simlizés már évtizedek óta.
Ez a Zöld Hét, a Greenfo hírháttér podcastja.
PFA-t említettük, ugye ez a jószerivel soha le nem bomló anyag, és akkor ide én hadd kapcsoljak egy másik napokban megjelent hírt, miszerint a bécsi általános iskolák háromnegyedében üdítő helyett már csapvizet isznak a diákok, ami szerintem egy zseniálisan jó kezdeményezés, és nem egy nagy ördöngőség, mert három legyet ütnek egy csapásra vele, gyakorlatilag a diákok kapnak egy BPA-mentes kulacsot, és akkor abba csapvizet fognak inni, és nem cukrozott kólát, meg egyéb vackot, egészséges. Kiszámolták azt, hogy 10 millió darab PET palackot kímélnek így meg ezekkel a kulacsokkal, tehát hulladékcsökkentés, egészséges életmód, és ami a fontos, hogy ez a BPA-mentes kulacs. És ez az utóbbi időben kezd el úgy, ahogy a köztudatba elterjedni, főleg a csecsemőknek szánt ilyen bébi ételes cumisüveg, meg ilyen, hogy BPA-mentes legyen. Nem tudom, ti erről mennyit hallottatok, hogy ez
egyre fontosabb szempont valóban, és hogyha megnézitek például az ásványvizes cégek is egyre nagyobb hangsúlyt vetetnek arra, hogy bizonyos ásványvizeikre felírják, hogy ez bébi barát, tehát abszolút lehet csecsemőknek is adni.
A BPA egyébként a bisphenol A nevezetű anyagnak a rövidítése, és ez ilyen műanyag adalékanyag tulajdonképpen, ami viszont kioldódik, és hát nem túl szerencsés. Főleg ugye a csecsemőknél sokkal kockázatosabb, mint mondjuk a felnőtteknél, és ezért tényleg jó az, hogyha az ember vesz egy ilyen BPA-mentes palackot, és akkor azt használja. És meg a másik, most az egészségen kívül, az anyagi. Ugye most már lassan itt húzódik, halódik, de azt mondják, hogy akkor júniusban bejön ez az 50 forintos PET palack visszaváltási díj, akkor mondjuk a gyerek az iskolai büfébe vesz egy fél literes PET palackos löttyöt, ő majd haza fogja vinni, és majd beviszi és visszaváltja, vagy összetapossa és kidobja, és akkor onnantól kezdve az az 50 forint, amit ő kifizetett érte, az szépen a molmohunak a zsebét gazdagítja, ha nem viszi vissza.
A Greenpeace-nek a megdöbbentő adata ebből a hírből, hogy 180 ezer ilyen flakon dobnak ki óránként Magyarországon.
180 ezer darab flakon per óra.
Igen, tehát ebben benne vannak nyilván ezek a fém üdítős.
Hát aludobozok
is, igen. De hogyha belegondoltok egy picit, tehát hogy mennyire életszerű az Magyarországon, Bécsnek nagyon jó az ivóvíze, azt mondják, hogy mennyire életszerű Magyarországon egy ilyen intézkedés, persze nyilvánvalóan el kell kezdeni, ahol az országnak egy jelentős részén még igazán jó ivóvízhez sem jutnak hozzá az emberek. Egy kicsit messziről kezdem, de amikor a Covid lezárások elkezdődtek, és az online oktatás elkezdődött, akkor mi jártunk olyan településeken a kollégáimmal, ahol az volt a kérdés, hogy most esznek, vagy megveszik 6000 forintért a mobil internethez való kártyáti telefonból, hogy a gyerek tudjon lépést tartani valamennyire az oktatással. Tehát, hogyha ilyen közegben vagyunk, akkor mennyire életszerű az, hogy mondjuk a magyar iskolákban egy ilyet meghonosítsanak?
Hát de szerintem én amikor átküldted ezt a cikket, és így elolvastam, hogy már üdítő helyett már csapvizet isznak a diákok, de ez ilyen teljesen abszurd, ha megfordítod, mert hogy az volt az alap, amikor nyilván mi mindannyian kicsik voltunk, hogy nem is volt semmi más az iskolában, csak csapvíz vagy esetleg a menzán volt tea. De hogy azon kívül semmi az ég egyet a világon nem volt, csak vízet ittunk, és hát én így ott maradtam ebbe. Most már több mint 4 évtizedet, tehát én most is csapvizet iszok, és nekem ez a természetes, tehát hogy Pont ez, de hogy mennyire vicces már, nem? Tehát, hogy ennek örülünk, hogy jaj, de jó, vizet isznak, nem pedig
üdítő. Na, de figyelj, a fogyasztói társadalom, meg a televízió, meg a reklámok erről szólnak, hogy már kisgyerekkorban elkezdik beléd nevelni, hogy egyél minél több csokit, meg, mert akkor kapsz műanyag figurát a tojásban, meg mit tudom én mi, meg igyál ilyen cukros nyálas vackokat, ami iszonyatosan egészségtelen, mert soha senki nem gondol bele, hogy mennyi cukrot iszik meg, amíg megiszik egy liter akármilyen kólát, vagy bármit. Pluszban meg nem tudom én kifizet 300 forintot egy liter ilyenért, miközben egy liter víz meg mondjuk hát, 50 fillér, vagy 1 forint, vagy szar.
Csak hogyha meg közben arra gondolunk, hogy mellette meg beszéltünk arról, hogy a Dunában mi van benne, és ugye nagyon sokan meg Dunavizet
jó,
iszunk.
Persze. Na, hát akkor na de a kóla miből készül, bocsánat, ugyanabból a vízből, amit te csak
megiszol. És akkor arról megiszol. Miért beszéltünk egyébként, ami szintén benne van a ti cikketekben, hogy a víztisztító berendezések nem is alkalmasak.
Kiszűrni.
Ezeknek a,
hát az egy nagy blöff
a kiszűrésére.
Egy részük.
Ja, hát visszatizom.
Abszolút. Mm. Nem is tudom, azt hiszem talán ott a Forbes-nak volt egy összeállítás, hogy megnézték, hogy mennyit érnek ezek a csapra szerelhető, mit tudom én, 5-10 ezer forintos ilyen szűrő patronos cuccok, és kiderült, hogy felejthető, a nagy részük felejt. Szuper. Tök fölösleges gyakorlatilag. Mondjuk persze nehéz, mert az ember, hogyha Budapesten lakik, akkor igazándiból mindenki azt mondja, hogy Budapesten még jó a abszolút európai mértékben, és teljesen jó az ivóvíz minőség.
Hát sőt, tehát vannak kerületek, ahol meg egészen-egészen nagyon jó. Tehát ott például lehetne kampányt folytatni azért, hogy ne a palackos ásványvizet vedd meg, ha szénsavmentes ásványvízre vágysz, hanem egyszerűen nyisd ki a csapot.
Hát például mondjuk azt mondom, hogy a Mohu-MOL most már ugye, hogy 35 évre megkapta a konzorciumot, tessék, akkor ő van pénze, akkor ő vegye minden iskolába, minden tanulónak egy ilyen kulacsot, és akkor az 2 évig tudja használni, és akkor marha jó jár mindenki. Persze az neki nem biznisz, mert hogy ugye nem jön vissza belőle a pénz. De mondjuk, ha az állam ezt komolyan gondolná, önkormányzatok is, bár azok meg most ki vannak ugye véreztetve, de az állambácsi nyugodtan mondhatná azt, ez nem egy egetverő nagy tétel azért, hogy most akkor egy ilyen iskola programot csinálunk. Volt, vagy van, nem tudom, iskolatej program, meg iskola alma, hát akkor iskola csapvíz programot csináljunk.
De hogy mi visszatérve, csak most hirtelen nem jut eszembe, hogy miből volt a régi vízvezeték, ami ugye probléma.
Ólom. Hát igen, azért az már szép
hogy az
lassan
azért, azért. De hát még rengeteg társasházban még van. Ugye, hogy kérdés, hogy a fővezeték, az már lehet, hogy nem az, de ugye a rákötések
külön.
Azok ugye a saját pénzből kellene, hogy a lakóknak is, sok helyen erre nincsen forrás. Tehát, hogy azért a csapvíz sem mindenhol azért, Isten bizony. És hát például Szigetváron most már, amióta megvolt az ivővíz javítási program, azóta sárga és büdös vízük van. Én most már nem tudom, hány éve szenvednek szerencsétlenek velük Szigetvár és környékén. Tehát, hogy azért vannak pontok az országban, meg vannak még bőven házak, meg lakások, ahol azért a csapvíz az nem... Igen. Nem biztos, hogy alkalmas nem arra, hogy megígyük. De hát azért mi mindig jobb helyzetben vagyunk, mint külföldön egyes országokból, ugye végképp nem lehet.
Volt itt egy ismerő Spanyolországból, és így meghökkent, hogy hát itt Budapesten a csapból kiereszted a vizet, és megiszod, és így, hogy ők forralnak.
Na, hát lehet, hogy néha nekünk se.
Jó, hát mondjuk igen, az ólomcsővel nem nagyon tudsz mit csinálni, mert az onnantól kezdve, hogyha a hálózat és a te csapod között van, az
igen,
a te történeted. Ezt itt te Komlóról ott laksz,
igen,
onnan érkeztél. Nálatok mennyire probléma az, hogy néha mondjuk, hogy elzárják a vizet, nincs ivóvíz, vagy eltörik a csatorna?
Hát ilyen olyan problémákról, mint mondjuk, ami Solymár és környéken volt tavaly alatt, vagy melyik évben, amikor aztán tényleg szegényeknek nem volt, nem tudom hány napig vízük, meg ugye az agglomerációban, hogy túl vannak terhelve a vízvezetékek, olyan jellegű, tehát ilyen vízkimaradás azért nálunk nincsen, viszont annak ellenére, hogy a környékben nagyon sok forrás van, az nem elegendő ahhoz, hogy egy stabil ellátást biztosítsunk, úgyhogy sajnos ebből nem tudunk mi ott vizet venni, úgyhogy marad a Duna. Úgyhogy én is iszom ezt a nem tudom mit, fényefál vegyületet, meg mindenki más is velem együtt. Viszont hát nyilván, ahogy az országban mindenhol, nálunk is el vannak öregedve a vízvezetékek, gyakoriak most. Talán nálunk annyira nem, de nyilván ez az időjárástól is függ, tehát minél szélsőségesebb vagy nagyon hideg, nagyon meleg van, akkor nyilván nálunk is több. Voltak olyan évek, amikor rengeteg vízvezeték, vagy hát csőtörés volt, és nagyon sok hiba volt, és javítani kellett, viszont Ugye hát ezt tudjuk, hogy minek az oka, hogy ugye egyszer csak azt mondták, hogy stopp, és akkor rezsit csökkentünk, és akkor nem fogjuk tudni emelni az árakat. Nálunk előtte brutális mértékben emelkedtek, tehát hogy nálunk, tehát Komlón ez, hogy ott megállították az árat, és azt mondták, hogy ennél nem lehet több, ugye hatósági árnál. A vízdi ez nálunk ilyen nagy öröm volt, mert hogy nem tudom, biztos tudjátok nálatok mennyi most egy köbméter hideg víz.
Hát én olyan szerencsés helyzetben vagyok, megmondom őszintén, hogy nekem nem kell a közös költségben kívül a vízfogyasztás.
Tehát akkor nem tudod, hogy pontosan, és te tudod, hogy nálatok mennyi egy köbméter?
Hát férfiasan bevallom, nem.
Na mindegy, az a lényeg, hogy nálunk már akkor mondjuk a háromszorosa volt, tehát ilyen 100, 300, 400, 500, attól fog mennyi volt köbméter máshol. Nálunk meg már akkor 10, nem tudom mikor vezették be, 13 vagy mikor 10 éve kb. Nagyjából. Már akkor 1000 forintot meghaladta a hidegvíz köbmétere. És az országban talán az egyik legdrágább az nálunk a hidegvíz, mert hogy olyan hosszú ugye az út a Dunától Komlóig, és annyi ilyen emelő van, meg nem tudom pontosan nyilván ezeknek a technikai kifejezéseknek, nem vagyok ezzel, tehát emelők, nem tudom, csövek, nyomáskiegyenlítő,
igen, tehát mire nyomás.
Így van, tehát mire elér hozzánk, tehát az brutálisan megemeli az árakat. Úgyhogy nálunk elkezdett biztos, hogy 1000, most nem tudom, hogy hol tartunk, ugye azután lehet, mert 1000-valahány, vagy 1100 körülbelül egy köbméter, míg mondom, máshol ilyen pár száz forintok.
És egyébként ez hozott egyfajta tudatosabb vízfelhasználás?
Spórolás?
Olyan aranyos, amikor de ilyen kérdések.
Szerintem ez egy tök fontos kérdés.
Nem.
Mert egyfelől zöld szempontból én azt mondom, hogy minél magasabb a vízdi, annál jobban elkezd az ember takarékoskodni, vagy meggondolja, hogy folyóvízbe mosson fogat, vagy csak egy pohárra lenged.
Én nem gondolom, hogy ez befolyásolná az embereket. Az inkább, hogyha környezet tudatosan kezdenek el gondolkozni, és alapból megtanulják, hogy hát nem folyatom a vizet. Tehát nyilván mi így élünk, de hogy nem attól, mert hogy végig gondolom, hogy jaj, de drága a víz. Nyilván ez is benne van, azért biztos vannak családok, ahol ez szempont, de ha bolondulunk ki, hogy a meleg víz köbmétere pedig 4000 forint, akkor ahhoz képest több.
Na jó, de most minket a víz érdekel az, hogy most te árammal vagy gázzal melegített,
hát ott,
az
ott mindenhol más történet. Központi fűtés van mindenhol. Ja. Csak választásunk.
Pálma, te Budán laksz. Nálatok ez?
Nálunk azért elég sok probléma volt, ugye a Dimbes-Dombos Budán jobban mozog a talaj, például ott a második kerületben, ahol én lakom, a Szilágyi Erzsébet Fasor és a Hűvösvölgyi út azért ilyen emblematikus helyszínei a gigantikus csőtöréseknek és hatalmas
Hungarikum.
Így van, pontosan felújításoknak, illetve csőcseréknek, de egy pillanatra visszatérve a vízdíjra, tehát azért is kérdeztem azt, hogy ez mennyire tudatos vízfelhasználást jelent, mert ugye, ahogy mondtam, én sem fizetek vízdíjat, illetve a közös költségbe beépítve fizetem a vízdíjat, és meg kell mondanom őszintén, hogy nagyon slendriánul bánok ezzel, miközben az ismeretségi körömben számos olyan barátom van, akiknek nagyon borsos vízdíjat kell fizetni egy-egy ilyen társasházban, tehát ez nagyon sokat számít.
Hát mert a medencét fel kell tölteni.
Így van, igen, de akinek nem azt kell feltölteni, csak a fürdőkádat, az is... Az
te
is
kádas sokat. vagy zuhanyzós?
Zuhanyzós.
Na hát az már egy jelentős lépés egyébként.
Nem, sajnos nincs kádunk, úgyhogy nem választhatok.
Sajnos.
Nem, hát én magamtól kádas lennék, de hát nem, nincs ez az opció, úgyhogy így legalább biztos, hogy csak zuhanyzok.
De hogy akkor miből is várjuk a vízcső felújítást, a vízcsöveinknek a rendbetételét, hogyha nem fizetjük meg, viszont cserébe pazaroljuk?
Víz jövő időben. Ez volt a címe annak a cikknek, amit tulajdonképpen inkább egy sajtóközlemény volt, mert ugye a Víz hete kapcsán a Víz Koalíció és a Civil Kollégium Alapítvány rendezett az idén is egy kerekasztal beszélgetést. Erről szól az anyag egyébként, a Greenfon én tettem ki, és ott ezen a kerekasztal beszélgetésen hangzott el az, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy 30 éves felújítás kellene, tehát ennyire vagyunk elmaradva a vízvezeték hálózatunk tekintetében. Volt, aki azt mondta, hogy 10-15 év alatt is rendbe lehetne tenni a vízhálózatot, persze ehhez pénz kellene, illetve
azon úgy többen meglepődtek, hogy akkor a kormány 30 évre miért titkosította még azt is, hogy az árszabályzás mögött milyen koncepció van. Tehát egy nonsens, hogy az ivóvíz az hadi titok, magyarul nemzetgazdaság, vagy nem tudom milyen titok. És még az is elhangzott, hogy Budapesten és Miskolcon van általában a legtöbb csőtörés, bár tavaly nem Budapest vezetett, hanem Kecskemét, ahol több százal nőtt a hibák száma. Hogy ezt nem tudom, hogy miért, köze lehet esetleg a nagy autóipari beruházások. Na, fogalmam sincs.
Hát ezt én sem tudom, de valószínűleg azt, hogy nagyon megmozgatják a földet, mint ahogy lehet látni nálunk is a nagyobb építkezéseknél, amikor egy-egy ilyen fokhíteleket beépítenek, az az első, hogy kiirtják az összes fát, hatalmas mélygarázsnak, gödörtásnak, és nem csak a csöveket érinti ez egyébként, hanem a házaknak az állapotát is. Tehát ezt érdemes lenne megnézni. És a biztosító például egy csomó területen már nem is fizetnek éppen emiatt, vagy nem is fedezi a biztosítás, a társaság biztosítás különböző típusú munkálatokat, mert ahogy mozog az egész domboldal, hegyoldal, úgy egyre nagyobbak ezek a repedések, problémák.
Még egyet hadd idézek már ebből a cikkből, mert hogy Tüttő Kata Budapest főpolgármester helyettes mondta el ezen a konferencián, vagy kerekasztal beszélgetésen, hogy az igazi baj az, hogy a gazdasági szereplők sem fizetik meg a hálózat életben tartását, még az emelt díjban sem. Ugye náluk emelték a vízdíjat, a lakossági az egyelőre maradt. Budapesten 5000 kilométer vízvezeték van. Ha 100 évet nézek, ebből évente 50 kilométert kellene cserélni, csak hogy 2000 kilométer van a műszaki élettartama végén, tehát majdnem a fele. Ezt 30 év alatt lehetne ledolgozni, mert Budapest teherbíró képességének is van egy határa, hogy mennyi vízjövet lehet kicserélni egy évben. Elméletben ma 0 kilométerre nyújt fedezetet a vízdíj, az elmúlt 10 év rekonstrukciói gyakorlatilag majdnem minden uniós forrásból valósultak meg. Kész, tehát hogy így áll hozzá gyakorlatilag az Orbán kormány ehhez a nemzetstratégiai kérdéshez. Nekem mondjuk igazándiból az veri ki a biztosítékot, hogy a víz, mint a legalapvetőbb élelmiszer, 27%-os áfa van rajta. A világon nincs ilyen.
De hát nem csak az Orbán kormány, nem azért, hogy védelmembe vegyem, jó, hát de 30 éves lemaradásban vagyunk. Igen, tehát hogy ez is egy olyan történet, ami ezt senki
na
nem
meg igazából hozzányúl. De a rezsicsökkentést találták ki, és ezért a rezsicsökkentést jó alaposan felgyorsította az amortizációt, mert nincs miből.
Hát nyilván nem használt, igen.
Meg őszintén szóval a másik ilyen nagy kérdés, hogy talán így elsőre ez persze ilyen igazságosnak tűnik, hogy azt mondták, hogy akkor egységesítsük valahol a vízdíjakat, menjen be minden egy kalapba, mert hogy a nagyobb városokban, ahol sűrűbb a hálózatot, fajlagosan olcsóbb fenntartani a rendszert, mint ugye, amit az ezt is említett, hogy sok elszúrt kis település nagy távolságokban, ott a rendszer fenntartása sok pénz. Tehát ez elméletileg ez egy ilyen nagyon demokratikus dolog, de a gyakorlatban ez aztán nem így működik.
Hát ha ebből látnánk, hogy visszakerül, tehát tényleg visszajönne valami, ami, de azon túl, tehát nem igazán tudom ezt a körforgást, ugye nyilván azzal, hogyha befizetem a vízdíjat, akkor az, ami hogyha bekerül a nagy kasszába, ha mondjuk megemelnék most a vízdíjat, mert ugye itt ugye az az egyik javaslat, hogy hát azért csak meg kellene idővel, hogy vissza lehessen forgatni, de hogy akkor tényleg arra kéne visszaforgatni, hogy akkor elvégezzük ezeket a vezetékcseréket, meg lecseréljük, meg javítsuk. Ugye erről szólna a javaslat is, hogy 100%-ig arra legyen költve, amire be van szedve, csak hát ez nem így szokott menni.
És nagyon meglepő volt egyébként, szintén ezen a konferencián, vagy tanácskozáson hangzott el, hogy sem olyan cég, sem annyi szakember, és olyan kvalitású szakember, mint akik régen felújították ezeket a rendszereket, nincs ma már. Tehát ez egy olyan szakma, kihaló félben lévő szakma, nincs utánpótlás, és nincsenek azok a cégek, akik gyorsan szakszerűen el tudnak végezni ezeket a munkálatokat.
Szóval ígyunk csapvizet, csak a végén ki fogja szolgáltatni, milyen vezetéken keresztül, meg egyáltalán. Hogy lesz szolgáltatás?
Hát nézd, ez nyilván előbb-utóbb hozzá kell nyúlni, amikor hát majd már minden nap, hát nyilván, de amikor már mindennaposak lesznek ezek a csőtörések, vagy jóval gyakoribb lesz, akkor valamit lépni kell, akkor viszont honnan a mellényzsebből kapunk ki, itt tudom én, 2000 milliárd forintot?
És te egyébként itt a belvárosban hogy látod ezt a helyzetet nálad? Mennyire probléma ez?
Mi most ugye Belső Ferencvárosban beszélgetünk, nálunk hál' Istennek lekopogom, nem szokott probléma lenni. Tehát itt nyomással sincs gond. Mondjuk azért az is benne van a dologban, hogy
Ez egy 40 lakásos társasház, és pár évvel ezelőtt komplett az egész rendszert kicseréltük.
Oh.
Tehát, hogyha mondjuk azok a társasházak, akik azért úgy karban tartják a saját tulajdonukat, mert mi nem csak a vizet, hanem a villanyhálózatunkat, a gázt, mindent megcsináltunk, ott azért nem érhetik nagy meglepetések az embert. Hát igen. Országos szinten is így kéne, előre kéne gondolkozni.
Meg ha mondjuk a kormány, amiről beszéltünk, hogy ki mennyire kommunikálja le a problémákat, meg azokra a megoldást, tehát ez ugyanálunk eléggé hiányos. Tehát hogyha elmondanák esetleg a lakóknak, vagy lenne bármilyen oktató jellegű tevékenység, hogy miért fontos, hogy karba legyen tartva, hogy lehet, hogy most egyszer ki kell fizetned a cserét, de utána az vissza fog jönni x hónapon belül, és így tovább, csak hát nálunk ez a tájékoztató oktató jellegű prevenciós munka az minden területen, akár az egészségügyben, akármit nézünk, ez teljesen hiányzik.
Hú, hát akkor ilyen nagyon optimista végkicsengéssel zárjuk ezt a mai zöld hét beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Katus Eszter az Átlátszótól és Fazekas Pálmal Szabad Európától volt a vendégem. A viszonthallásra.
Ez volt a Zöld Hét, a Greenfo Hír Háttér podcastja, melyel két hetente péntekenként jelentkezünk az Ökotárs Alapítvány és a Mérték Média Elemző Műhely pályázati támogatásának köszönhetően. Akit a részletek is érdekelnek, a műsorhoz tartozó, a Greenfo Podcast menüpontjából elérhető cikkben megtalálják a szemlézett hírek linkjeit is. Kísért figyelemmel a Greenfo folyamatosan frissülő híreit, sajtófigyelő rovatát, és érdemes feliratkozni Facebook oldalunkra, valamelyik hangmegosztó vagy YouTube csatornánkra is.